kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az európai versenyképesség súlyos hanyatláson megy keresztül. Ha bizonyos döntéseket nem hozunk meg, az EU versenyképessége az Egyesült Államokkal és Kínával szemben megállíthatatlanul visszaesik, közölte Orbán Viktor, miután a luxemburgi kormányfővel tárgyalt. A magyar miniszterelnök a két ország diplomáciai kapcsolat felvételének 100 éves évfordulója alkalmából Budapestre hívta Luc Friedent, bemutatta a Magyar Uniós Elnökség által kidolgozott versenyképességi paktum tervét, amelyet novemberben az összes uniós országgal szeretne megvitatni és elfogadtatni. A két kormányfő között egyetértés mutatkozott az EU nyugat-balkáni bővítésének szükségessége kapcsán is. Orbán Viktor előzőleg a Karmelita Kolostorban tárgyalt Milorad Dodikkal, a bosznia-hercegovinai szerb köztársaság elnökével is, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Ezzel kapcsolatban a külgazdasági és külügyminiszter elmondta, Magyarország a felelős szomszédságpolitika keretében kiveszi a részét a Nyugat-Balkán stabilizálásából és fejlesztéséből. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hazánk egyik legfontosabb célja az Európai Unió soros elnökeként a bővítési folyamat felgyorsítása a Nyugat-Balkán irányában. Németország szétveri a schengeni rendszert, először azzal, hogy nem engedte megfelelően védeni a külső határokat, aztán azzal, hogy most visszaállítják a belső határellenőrzést, hangzott el a kormányinfón. Örömteli, hogy felismerték a migrációs veszélyt, de sajnos ezeknek a döntéseknek jelentős negatív hatása lesz az Európai Unió gazdaságára, fejtette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely azt mondta, a heti kormányülésen mandátumot adtak Bóka János miniszternek az Európai Bizottsággal való tárgyalása a migrációról szóló bírság kapcsán. 2015-ben Magyarország elsőként szólalt fel a külső határok védelmének fontossága mellett, emlékeztetett. Elhangzott, a kormány tárgyalt a jövő évi költségvetés célkitűzéseiről, a minimálbért a bruttó átlagbérhez köthetik 2025-től. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter tárgyal a munkaadókkal és a munkavállalókkal, hogy minél nagyobb béremelés legyen, amiről tehát nem a kormány dönt. A magyar munkavállalók számára alapvető érdek a minimál béremelés, mondta Gulyás Gergely. Hozzátéve, az általában jelentős hatással bír azok számára is, akik nem minimálbérből vagy garantált bérminimumból élnek. A miniszterelnökséget vezető miniszter arról is beszélt, október végéig döntenek a szakmunkás hitelről is. A cél, hogy egyszerűen és gyorsan jussanak hitelhez azok, akik 18 éves koruktól dolgoznak, így diákhitelre nem jogosultak. Szó volt arról is, egyelőre nincs döntés a jegybank következő elnökének személyéről. 84 milliárd forint értékben valósultak meg beruházások az utóbbi hetekben, mondta el a kormány szóvivő. Vitályos Eszter az elvégzett munkák között megemlítette a 25-ös főút Eger és Szarvaskő közötti, valamint a 2506-os Szilvásárad felé vezető út teljes körű felújítását is. Magyarország versenyjogot sértett az árstop bevezetésével, ellentétes az uniós joggal az a magyar szabályozás, amely arra kötelezte a kereskedőt, hogy bizonyos termékeket meghatározott áron és előre meghatározott mennyiségben árusítson, olvasható az Európai Unió bíróságának ítéletében. A Spár áruházlánc perelte a kormányt, amelynek így nem kell megfizetnie a 2023-ban ezért kiszabott büntetést, hangzott el a kormányinfón. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter reagálásában leszögezte, a bíróság a családok helyett az árdrágító és profithajház multik oldalára állt, amelyek profitészségüket a magyar kormány ellen vívott folyamatos harccal próbálják elfedni. A nemzetgazdasági miniszter hivatalában fogadta a Revolut bank prominenseit. Nagy Márton a találkozón kiemelte, a digitális gazdaság mára a teljes GDP legalább 25%-át adja, a fejlett technológiák használata pedig a gazdaságok legfontosabb kitörési pontjává vált. Hangsúlyozta, a Revoluttól is elvárja, hogy átlátható, transzparens módon a jogszabályokat betartva működjön és maradéktalanul megfizesse a rá vonatkozó adókat. Megszerezheti a magyar állam a Strabag tulajdoni részesedését a Győr-Sopron-Ébenfurti vasút ZRT-ben, jelentette be közösségi oldalán az építési és közlekedési miniszter. Lázár János közölte, a magyar tulajdonos jogainak helyreállítás elől az utolsó akadály is elhárult azzal, hogy az osztrák versenyhatóság is engedélyt adott az ügylethez. Emlékeztetett, a Gyesevben már eddig is többségi magyar tulajdoni arány volt, ám megfogalmazása szerint a szocialista kormányok olyan előnytelen, mármán hazárulással felérő szerződést kötöttek az osztrákokkal, ami indokolatlan hátrányt okozott a magyar félnek. Végül az időjárásról. Nagy részt borult lesz az ég a folytatásban, kiadós eső érkezik, sokfelé a szél is felerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-16, napközben 23-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Tanulni sohasem késő. Senior Akadémia indul az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. 10 alkalmas, ingyenes képzéseink. A borkultúra alapjai, fejezetek az egyház történelméből. Jelentkezzen személyesen Egerben, az Egyetem Egészségház utcai épületében, vagy az uni.eszterházy.hu honlapon. Bővebb információ a 36-os körzet 520-400-as telefonszámon, a 21-20-as melléken, vagy e-mailben a felnőttképzés@uni.eszterházy.hu címen. Tanulni sohasem késő. Senior Akadémia az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású, dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó, számos vonzó helyszín.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2024. szeptember 13-a és 22-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az ars-sacra.hu weboldalon.
Reklámot hallottak. Könyvtári barangolás.
A lombhulláskor vígaszunkra eljön a vígszüret megint, lesz már, ami fölmelegítsen, ha kissé hűsebb szél legyint. A szőlőskertek vígan vannak, aki most búsul, mind bohó. Egy jelszavunk legyen szüretkor, a dáridó, a dáridó. Olvashatjuk Ady Endre Szüret című versének első strófáját. Kedves hallgatóink, mai adásunkban az őszhöz, a szürethez, a borfeldolgozáshoz kapcsolódva a magyar költészet borról szóló alkotásaiból válogatunk. A verseket Fehér István, Papp Zoltán és Tóth Levente előadásában hallják. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Gárdonyi Géza, a bor legendája. Szólt az Isten, kedves fiam Noé, itt a szőlő, kóstold meg, hogy jó-e, felelt Noé. No, megöregedtem, de ilyen jó bogyót még nem ettem. Szólt az Isten, kedves fiam Noé, a csípős must, hadd lássuk, hogy jó-e, felelt Noé. Ihaj, csuhaj, sári, három istent kezdek immár látni. Szólt az Isten, kedves fiam Noé, hát az óbor, hadd lássuk, hogy jó-e, felelt Noé. Iszom reggel óta, gyere pajtás, van még a hordóba.
a csikóbőrös kulacshoz. Drága kincsem, galambocská, csikóbőrös kulacsocska, érted halok, érted élek, 100 leányért nem cserélek. Megvidító orcácskádat, csókra termett kerek szádat, ha a számhoz szoríthatom. Zsuzsiét nem csókolgatom. Ó, hogy kótog a kebeled, melyben szívemet viseled. Ó, milyen szép az ajakad, s aranyláncra méltó nyakad. Karcsú derekadon a váll, halhéj nélkül is szépen áll. Nem úgy áll, mint a mancié, vagy a majd megmondám kié. Szép a hajad, szép szála is, a kis csikó hordozta is. Nem akasztott ember haja, mint a trézi rőtvuklia. Édes a te danolásod, jérceforma kotyogásod, kitykottyod innepi ének, bús szívemnek szegénykének, ha bánatim közlöm véled, egy szódra lelkem megéled. Ha jó kedvem csúcsorodik, általad megszaporodik. Mikor hideg szelek vagynak, elveszed mérgét a fagynak. És mikor a hév nyár lankaszt, nékem te megfrissíted azt. Ó, ha téged nem láthatlak, beóhajtlak, besiratlak, s ha képed kezembe akad, szememből örömkönyv fakad, téged hordozlak útamban, téged ölelek ágyamban, és valahányszor felkelek, szerelmedről énekelek, együtt be sokszor feküdtünk, bár soha meg nem esküdtünk, az éjjel is, csak megint sem, együtt hálunk úgy egy kincsem. Ó, ha szívünk szerelmének kis zálogi születnének, s ott ülnének hosszú sorral a kuckóban tele borral, bár csak a feleségemmel téged cserélhetnélek fel, hogy fiakat, leányokat szülnél, apró kulacsokat, zsanám meg kulacsá válna, borral mindig színig állna, az ő bőre úgyis csikó, beleférne 4-5 akó. De jaj, engem ide tova, elvisz a Szent Mihály lova. Szerelmed megemészt végre, és te maradsz özvegységre. Keserves sors! Adjatok bort! Lakjuk el előre a tort! Ami menne más kutyába, jobb megy a magunk torkába. Akadtam még egy bankóra, kit szántam szemborítóra, de vakságtól ki már nem fél, minek annak a szemfedél. Kincsem, violám, rubintom, itt az utolsó forintom. Érted, adom ezt is. Tubám, csak szádhoz érhessen a szám. Ó, csókolok, ó, ölellek, míg moccanok, míg lehellek. Tested, tegyék holt testemhez, és ezt az írást fejemhez. Útas, köszönj rám egy pint bort. Itt látsz nyugodni egy jámbort, kedves élete párjával. Csikóbőrös kulacsával.
A borozó. Gondüző borocska mellett vígan illan életem. Gondüző borocska mellett sors, hatalmad nevetem. És mit ámultok, ha mondom, hogy csak a bor istene, akit én imádok, aki e kebelnek mindene. És a bor vidám hevében füttyentek rád zord világ, szívemet hol annyi kínnak skorpiói szaggaták. Bor tanít a hurjaimra csalni nyájas éneket. Bor tanít a elfeledni csalfajányok titeket. Egykor majd borocska mellől a halál, ha űzni ő. Még egy korty, s nevetve dűlök jégöletbe temető.
Vörösmarty Mihály. Rossz bor. Igyunk, barátim, szomjas a világ, kivált a költő, aki tollat rág. Hiszen mi írtuk a jó fóti dalt, igyuk meg hát ez átkozott italt. Csapláros, méregkeverő, ne pislogj, jobb bort adj elő. Cudar bíz ez, de ám igyunk, hiszen magyar költők vagyunk. Gyalázatos bor. Ilyet idogál magyar hazánkban ifjús akszakál, kivévén a bölcset, meg a papot. A költő versben lát csak jó napot. Csapláros, méregkeverő, ne pislogj, jobb bort adj elő. Cudar bíz ez, de ám igyunk, hiszen magyar költők vagyunk. Mondják, Egernél híres borterem. Verembe szűrik tán? Nem ismerem. Megénekeltem harcait, borát, s mind e napig nem láttam áldomást. Csapláros, méregkeverő, ne pislogj, egrit adj elő, cudar bíz ez, de ám igyunk, hiszen magyar költők vagyunk, mi szép vagy, Kolna ménes oldalán. Borod sötét, mint a cigány leány, és benne a szív, édes lángja ég. Kuruc, tatár, csak ilyen kéne még, csapláros, méregkeverő, ménes borából adj elő, cudar bíz ez, de ám igyunk, hiszen magyar költők vagyunk. Ki lát a bort? Zöldet, mint drága kő, és híg aranyt, mely nyakba önthető, somló, Tokaj, halljátok a panaszt. Fösvényhegyek, nekünk nem szűrtök azt, csapláros, méregkeverő, legjobb borodból adj elő, cudar bíz ez, de ám igyunk, hiszen magyar költők vagyunk. Elég! Elég! Fejünk majd megszakad, szemünk borul és nyelvünk elakad. Költődnek, ó hatalmas Hunnia, légy étetőt, engedsz-e innia. Csapláros, méregkeverő, pusztulj, ne adj több bort elő. Nagyon cudar, de drága volt. ízleld meg érte a pokolt. Vörös Marti Mihály, jó bor. Kit illete pohár, mely kézről kézre jár? A hős Egert, hevesnek fiait. Te vagy heves, kit felköszöntök itt. Boldog vidék, egy holló szála le, s nem láttam, földed olyan fekete. Te, hogy derítsd a költő asztalát, hozzá borodnak fűszerét adád. Mégis van egy panasz, mely szívre hat. Miért látom vérbe mártott tolladat? Tollaidra, bár fehér vagy feketék, ellenség vére jobban illenék. Ki a magyar, ha még heves sem az? Mégis közöttük gyűlölség hadaz. De mit beszélek? Itt e bor, cseppjeiben hősök vére forr. Igyunk, javuljon a beteg. Ki épp, az Isten tartsa meg. S második pohár, kinek nevére vár? Egy új világ van Méneshegy alatt, mely gyors erővel cél felé halad. Hegyen és síkon annyi ott a kincs, azt kérdezhetnéd, hogy még milyen nincs. Végig fut rajt a jövevény maros, s bár nem mind üdvös, mit vad árja hoz, de büszke fejjel termő partinál egy ifjú város tündérképe áll. Tűzpont gyanán függe város szeme, s alatta áll az alföld szelleme. Magyar szellem. Lobogje városon, magas reménnyel néz felé a hon. Csordultig a pohár, igyunk, s az istenekkel álmodunk. Éjen, ki hátra nem marad, virulj fel, ifjú, szép arad. Kié e láng pohár, fényes, mint napsugár? Nem folyt e vér az őstokaj körül, hogy e bor végképp meg nem feketül? Vagy tán aranyjövendőt vár hazánk, azért mosolyg Tokajnak nedve ránk? Aranyborod, tűzlelkű fiaid, hárítsd el éjszak rémes árnyait. S miért itt e tenger? Bodrogod, Tiszád, törvényt nem ismer, s ez nagy hibád, sok víz ez ennyi borhoz. Ébren állj, hogy el ne roncson a víz és viszály. De mit beszélek? Itt a bor, benn a világok kincse forr, nap a jövő, a múlt csak hold, több jó napot, mint mennyi volt. Kit illete pohár, mely hű ajakra vár? Szívemnek vére egy pohár borért, és e pohár legjobb baráti mért. Rideg somló, térföldi remete reátszál a mezők lélegzete. Körül foly a nap, mint hű szerető, osztatlan hévvel téged ölelő. A távol marccal szellőt küld feléd, hogy illat és fény olvadjon beléd. Mégis somló, benned nincs érzelem, tőid levét hiába szeretem, megszégyenítni fösvény kebledet, baráti kéztöltéje serleget. De mit beszélek? Itt a bor, ahány csepp, éjen annyiszor a hű barát, s a szeretet, rideg somló, Isten veled. Ismét egy új pohár, mely tiszta vágyat zár. Egy régi és egy új barát kezén került hozzám egy távol szerzemény, érmellék drága nedve. Volna bár tengernyi, értük folyna-e pohár. Biharnak vére forróbb, mint te vagy szelíd bor. Tán azért, hogy enyhet adj a honfi szívnek annyi baj után, midőn kifárad, nyert, s vesztett csatán. Enyhítsd a jót, égesd az árulót, ki elforgatni kész a férfi szót. Légy tiszta forrás tiszta keblűnek, s zavart, ha korcsok rád tekintenek, de mit beszélek? Itt a bor, a drága gyöngyös bakator. Baráti kézzel áldozunk, biharnak jobb időt, igyunk. Se végpohár, kiért? A tiszta, szűzborért, amint leszállt fajunknak érdeme, a hon borának úgy szállott becse, becsület, minden szentől tiszta kéz, hű szorgalom, munkában éber ész és erény lát víg, s bőszüretet, butult gazság ad mérget bor helyett, dicső hegyek! Hány ronda kéz habar gerezditekből bort, mely visszamar, mint a dühött ebb, vagy kábíts gyötör, hogy kínba fúl a tőle várt gyönyör. Istennek büntetése rajtatok, nem issza senki, maszlag borotok. De mit beszélek? Jó bor ez. Magyar kezekből csörgedez. Kerüljön egyszer már a sor, magyar hon és a tiszta bor.
A borhoz. Bor, te dús öröm elixír. Bor, te táltos rőt pogány, csók az élet ajakán, kedvesebbnek várva vit hír. Vérem forjon véled össze, bor, te férfikor teje, mindeneknek elseje, torkom ércet hat fül össze. Bor, te ünnep ékes gyolcsa, május hímes köntöse, víg tüzek víg kürtöse, ős erők tűz isten korcsa, bor, ma téged megrabollak, mellem érted döngs tüzel, bor, téged vasárnapollak, bor, ó, égjünk, égjünk együtt el.
Áprili Lajos, Pataki bor. Nézd azt a kéklő, kúpos hegykarét. Itt ősi korban tűz formált talajt. A város végre hajló dombokon a venyigében vulkán lelke hajt. Baráti szívek közt a hegytövén ízlelgethem borát, a csodajót, varázsa múltat kápráztat felém. Borozgató nagyokról víziót. Ifjú Balassa Bálint itt mulat, sűrűn koccan, skondul az ón pohár, kemény táncos lábak dobbantanak, szilajdaloktól cseng a régi vár. Diákvárté a füst felhőiben, az éjben alvó sólához közel, vígtársak közt csokonai vitéz, szikrázó kedve mulattat stüzel. Petőfi lelke hősökért hevül, nem a jelent, a múltat látja itt. Nem te idézted meg, Pataki bor, a szent szabadság oroszlánjait, s amott, hol csendstrázsálva állanak a hallgató temetőszéli fák, alszik, s az álmuk mély és végtelen, néhány korán megfáradott diák. Míg élők voltak, nóta kedvüket, tudom, te ajzottad fel tűzital, itt mindig belőled forrásozott a pajzán tréfa és a drága dal. Aranycseppeddel felköszöntelek, s mert kedvem néha csüggett és komor, adj, kérlek, pezsdítő kortyot nekem, s felejtető mámort, Pataki bor.
Irodalmi összeállítást hallottak Áprili Lajos, Csokonai Vitéz Mihály, Gárdonyi Géza, József Attila, Petőfi Sándor és Vörös Marti Mihály műveiből. A verseket Fehér István, Pap Zoltán és Tóth Levente előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. A zenei munkatárs Kovács Krisztina volt. Most elhangzott adásunkat szeptember 20-án megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Esti mese.
Borsó szem herceg kisasszony. Volt egyszer egy királyfi, aki herceg kisasszonyt akart feleségül venni. De nem ám holmi jött-ment herceg leányt, hanem olyat, aki igazán trónra termett. Bejárta az egész világot, hogy meglelje a hozzáillőt, de minden választottjában talált valami kivetnivalót. Herceg kisasszony akadt ugyan elég, de a királyfi kételkedett benne, hogy vérbeli herceg kisasszonyok, mert mindegyik tett valami olyat, ami nem illett hozzá. Hazatért hát a királyfi a birodalmába, s igen elbúsult, hogy nem lelt magához való feleséget. Egy este szörnyű vihar kerekedett, dörgött, villámlott, az eső meg úgy zuhogott, mintha dézsából öntötték volna. A nagy égzengésben egyszer csak megverte valaki a palota kapuját. Az öreg király maga ment kaput nyitni. Egy herceg kisasszony állt a küszöbön. De uram teremtőm, hogy megtépázta a zuhogó eső meg a vadszél. A hajáról, ruhájáról, patakokban szagadt a víz, a cipője orrán befolyt az eső, a sarkán meg kifolyt. S mégis azt merte mondani, hogy ő vérbeli herceg kisasszony. No majd elválik, hogy igazat mondott-e, gondolta magában az öreg királyné. De nem szólt senkinek, bement a hálókamrába, kiemelt az ágyból minden dunnát, párnát, derékaljat, és egyszem borsót tett az ágydeszkára. Aztán rárakott a borsószemre 20 derékaljat, azokra meg 20 vastag pehelydunnát, s oda vezette éjjeli hálásra a herceg kisasszonyt. Reggel aztán megkérdezte tőle, hogy esett az alvás. Egy szemhúnyás sem aludtam, panaszolta a herceg kisasszony. Isten tudja, mi volt abban az ágyban. Egész éjjel nyomott valami, akármelyik oldalamra fordultam. Csupa kék-zöld volt a testem, restellem megmondani, de sosem volt még ilyen kényelmetlen ágyam. Most már aztán láthatták, hogy vérbeli herceg kisasszony a vendégük, mert 20 derékaljon, és 20 pehelydunnán keresztül is megérezte azt a kicsi borsó szemet. Csak egy javából való, igazi herceg kisasszony lehet ilyen kényes. A királyfi nyomban feleségül vette, úgy megörült, hogy igazi herceg kisasszonyra akadt. A borsószem meg a királyi kincses kamrába került. Ott mutogatják mind a mai napig, ha ugyan azóta el nem lopta valaki. Aki nem hiszi, járjon utána.
Kedves gyermekek, ma este a Borsószem herceg kisasszony című mesével kívántunk nektek jó éjszakát. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Bim bam. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója a Krisztushoz való tartozás döntéséről elmélkedik. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a műsorvezető Farkas Erzsébet.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat! A mai lélekszavában a döntéseinkről elmélkedünk, döntések Krisztusban. Mindannyiunk élete döntések sorozata. Hozunk rövidtávú döntéseket, pillanatnyi döntéseket, középtávú, hosszú távú és alapdöntéseket. És ezek a döntések szabad akaratból történnek, amit az Istentől kaptunk ajándékban. Kinek küzdött volna már közülünk döntésképtelenséggel, vagy nehéz döntésben kine lett volna közülünk, nehéz döntéshelyzetekben, amikor kerestük a segítséget, hogy hogyan döntsünk, és aztán nagyon sokszor jól döntöttünk életünkben, de van, amikor rosszul döntöttünk, és minden döntésünknek következménye van, és minden döntésünkért vállalnunk kell bizonyos mértékben a felelősséget. És ebben a lélekszavában egy kicsit elmélkedjünk arról, hogy hogyan is döntsünk bizonyos helyzetekben, mik nehezítik meg a döntéseinket, mik bénítanak meg esetleg minket, és döntésképtelenekké válunk, hogyan tudunk jól dönteni jó és rossz között, vagy hogyan tudunk dönteni két jó között. Legelőször nézzük meg, hogy a döntésről hogyan tanít minket a katolikus egyház, a katolikus lexikon. Így írja: a döntés a lelkiismeret ítéletét követő akarati állásfoglalás. Alapföltétele az akaratszabadság. Erkölcsi minősége a tárgyától függ, eredménye az emberi cselekedet. A Szentírás szerint a jó és a rossz nem elvont fogalmak, hanem az Isten mellett vagy ellen való döntés következményei. A sínai kőtáblák, a hegyi beszéd tanítása, Jézus felszólítása a követésére bizonyítja, hogy az ember döntésre képes és kötelezett. Döntése a földi életben történik, és meghatározza az üdvösséget. A legújabb kor teológiája szerint a döntésnek fokozatai vannak, és az ember sorsát egy alapvető döntés, az úgynevezett opció fundamentalis határozza meg. Az egyes konkrét döntések csak ennek fényében értelmezhetők, és teljes értelmében csak egy másik személy, a te, Isten vagy a felebarát előtt valósul meg. A döntés a mindennapi apró választásainkat befolyásolja, de csak a halálban teljesedik be, Karl Rahner szerint. A szubjektivista és individualista áramlatok új módon értelmezik a szabadság kapcsolatát az erkölcsi törvénnyel. Gyengítik vagy egyenesen tagadják a szabadság függőségét az igazságtól. A személyes lelkiismeretet teszik az erkölcsi ítélet legfőbb fórumává, mely minden külön indoklás nélkül és tévedhetetlenül dönthet a jó és a rossz kérdésében, és az igazság helyett az őszintesség, a hitelesség, a magammal való összhang lesz a döntés kritériuma. Az egyház ugyanakkor változatlanul arra figyelmeztet, hogy óvakodjunk a földi dolgok autonómiájának hamis felfogásától, mely szerint a teremtett dolgok nem függetlenek Istentől és az igazságtól, és az ember bánhat velük anélkül, hogy összefüggésbe hozná azokat a teremtővel és a tőle kapott törvénnyel. Az igazi szabadság nem más, mint az ember Isten képmás voltának legvilágosabb jele. Isten ugyanis szándékosan hagyta az embert a saját döntésére, hogy így az a maga elhatározásából keresse teremtőjét. Ebben az értelemben mondható, hogy a fele baráti szeretet mindenek előtt és kizárólagosan a másik ember önmagára vonatkozó szabad döntésének tiszteletben tartását jelenti. A Szentírásban, a második törvénykönyv 30. fejezetében, 15-től 20. verséig így fogalmaz. Nézd, ma szemed elé tártam az életet és az üdvösséget, a halált és a kárhozatot. Ha engedelmeskedsz az Úr a te Istened parancsainak, amelyeket ma adok neked, s szereted az Urat, a te Istenedet, az ő útjain jársz, megtartod parancsait, törvényeit és rendelkezéseit, életben maradsz és megsokosodsz, s az Úr a te Istened megáld azon a földön, ahová indulsz, hogy birtokba vedd. Ha azonban elfordulsz szíved, s nem engedelmeskedsz, ha elcsábulsz más isteneket imádni, s neki szolgálni, akkor ma tudtotokra adom. Menthetetlenül elpusztultok, s azon a földön, amelyre a Jordánon átkelve érkezel, hogy birtokba vedd, nem fogtok sokáig élni. Ma tanúul hívom ellenetek az eget és a földet, életet és halált, áldást és átkot tártam a szemetek elé. Így hát válaszd az életet, hogy te is, utódaid is életben maradjatok. Szeresd az Urat, a te Istenedet, hallgass a szavára és ragaszkodj hozzá, mert ez jelenti számodra az életet, s napjaidnak hosszúra nyúlását azon a földön, amelyre az Úr a te Istened megesküdött atyádnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, hogy neki adja. A választott népnek üzeni ezt az Úr, amit az imént hallhattunk, de ugyanúgy nekünk is, mi is az ő választott népe vagyunk, és elénk tárja az életet és a halált, áldást és átkot, és mi döntünk, hogy melyiket választjuk. Isten megteremtette egy gyönyörű szép világot, és abba beleteremtette az ő törvényeit, fizikai törvényeket, erkölcsi törvényeket, és én dönthetek arról, hogy ezeket a törvényeket elfogadom, és az Istent is elfogadom, vagy pedig más istenek felé, bálvány istenek felé hajlok. Így dönthetek életről és halálról. A napokban a plébánián fölkeresett egy hívem a faluból, és beszélgettünk, és kiderült, hogy régen elhagyta a templomot, a szentségeket, és amikor megkérdeztem, hogy miért döntött úgy, hogy nem jár többet templomba, miközben első áldozó volt, minisztrált, rendszeresen jár templomba, és egyszer csak elhagyta. És megkérdeztem tőle, hogy ez miért történt? Miért döntött így? És nem nagyon tudott választ adni. Nem tudta megmondani, hogy miért történt ez. Mondott ilyen-olyan indokokat, amit ő maga is érzett, hogy nem teljesen állják meg a helyüket, és úgy elgondolkodtam azon, hogy vajon miért hozzuk meg ezeket a számunkra negatív, rossz döntéseket, és maradunk meg ebben a döntésben hosszú évtizedeken keresztül. És látszott az illetőn, hogy hajlik arra, hogy visszatérjen, és az is látszott rajta, hogy a szíve itt van, de mégis évtizedek óta nem volt templomban. Ezt a döntést hozta meg, és én biztattam arra, hogy ezen a döntésen változtasson, és hozzon egy új döntést, hozza meg a döntését Krisztus mellett, a templom mellett, a közösség mellett, a szentségek mellett, az üdvösség mellett. És csak imádkozni tudok, hogy ezt az újabb döntését meghozza. A második vatikáni zsinat, Gaudium et Spes kezdetű lelkipásztori konstitúciója az egyházról a mai világban a következőket írja a szabadság értékéről. Az ember azonban csak szabadon fordulhat a jó felé, mely szabadságot kortársaink nagyra értékelik és lázasan keresik, méltán. De gyakran visszaélnek vele. Úgy tekintik, mint kötetlenséget, hogy mindent megtehessenek, ami élvezetet okoz, még a rosszat is. Az igazi szabadság azonban az istenképiség nagy jele az emberben. Isten ugyanis az embert a saját döntésére akarta bízni, hogy a maga elhatározásából keresse teremtőjét, s hozzá ragaszkodva szabadon jusson el a teljes és boldog tökéletességre. Az ember méltósága tehát megköveteli, hogy tudatos és szabad választás alapján cselekedjék, tudnilik személyként belső indítás és irányítás, ne pedig belső vak ösztön vagy merő külső kényszer hatására. E méltóságot akkor éri el az ember, ha kiszabadulva a szenvedélyek rabságából, a jó szabad választásával törekszik célja felé, az alkalmas eszközöket pedig hatékonyan és gondosan válogatja meg. Ezt az Isten irányultságot, a bűntől megsebzett emberi szabadság teljesen csak Isten segítő kegyelmével tudja megvalósítani. De mindenkinek számot kell majd adni a saját életéről Isten ítélőszéke előtt, hogy jót vagy rosszat cselekedett-e. Ádám és Éva paradicsomban a bűn elkövetése előtt bármit tett, mindent jó döntés alapján tett. Míg nem, egyszer Éva hozott egy rossz döntést, és aztán Ádám is ezt követte. Bejött a bűn a világba, és a bűn következménye, hogy az ember értelme elhomályosul, az akarat rosszra hajlóvá válik, és az erők elfogynak. És ez az oka annak, hogy az ember képes rossz döntésekre is. Belegondoltam abba, hogy a szűzanya soha nem hozott rossz döntést életében, mert teljesen Isten akaratában élt, és kegyelemmel teljes volt. És gondolhatnánk arra az esetre, amikor Jézust otthagyták 12 évesen a templomban, de nem hiszem, hogy azért, mert rossz döntést hozott a szűzanya, talán Szent József hozott rossz döntést, mert ő nem volt tökéletes, bár igaz ember volt, és a szűzanya pedig Szent Józsefnek engedelmeskedett. Az engedelmesség, ha nem bűnről van szó, akkor mindig jó döntés. Tehát a szűzanya soha nem döntött rosszul, és amikor az angyal megjelent neki, és hozta az üzenetet, akkor is döntött, azt mondta, hogy íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te ígéd szerint. Ő gondolkodott, rögtön döntött, nem kérdezte meg a szülei véleményét, de ezt a döntést előkészítette az ő bűntelen élete, a teljes Istenben való élet. És Jézus, aki még rajta kívül mindig jó döntést hozott. És a nagy döntések előtt, például amikor meghívta az apostolokat, fölment a hegyre, imádkozott, és az atyával megbeszélte a döntést. Rajtuk kettőjükön kívül még a legnagyobb szentek is hoztak rossz döntéseket életükben. Ott van például Szent Ágoston, aki életének az első felében döntések sorozatát hibázta el, de aztán ott a milánói kertben hozott egy jó döntést, egy alapdöntést, ami alapján aztán berendezte az életét. És utána a döntései egyre inkább Isten akaratába illeszkedtek bele.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarnaleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója a Krisztushoz való tartozás döntéséről elmélkedett. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Thank you.